door to pass in.
Akkor folytatjuk ezt a délelőtt megkezdett emlékedést. És most a 23. Zsoltár lenne az a téma, amit már itt a Klárika az elején mondott, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem csendes vizekhez. Lelkemet felüdíti, az igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha halál árnyék a völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert velem vagy. Vesszült és botot megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szem előtt. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Hát ennyit eddig jutunk el, majd ezt soronként egy kicsit dolgozzuk, és megpróbáljuk megérteni, hogy milyen a mi urunk, van-e pásztorunk. Megjelent egy könyv, nem is akartam volna megmutatni, mert egy kicsit a Privánián adtuk ki ezt a könyvet, és az benne a különös, hogy úgy szól, hogy az Úr az én pásztorom, és kérdőjel van utána, hogy az övé vagyok már? Megtalált már engem? Én már megtaláltam őt? Összetartozunk, mert olyan természetesen mondjuk ezt, hogy az Úr az én pásztorom, nem? De hogy ki az én Istenem? A pásztornak akkor van juha, ha azt megvásároltam. Bennünket Jézus Krisztus megvásárolt az ő vérárán. Így vagyunk az övéi. Amikor a keresztségben ezt a jelet megkaptunk, akkor oda tartozó vagyunk hozzá. Nagyon sokszor nem tudatosítjuk. Vagyunk, mint minden ember, éppen persze. De hát erről szól ez a 23. Zsoltár, nekem egy nagy katekézis az egész, hogy föltegyem ezt a kérdést, hogy ki az Istenem, mi az én Isten képem. Nagyon sok ember számára az Isten egy ilyen mozdulatlan, mozgató, egy ilyen, hát nem akarom ragozni, mert ismerjük ezt, hogy azt mondhatnánk, hogy Jézus Krisztusban közel jött hozzánk az Isten. És hogy van-e személyes kapcsolatunk? És akik itt vagytok, biztos azért vagytok itt, mert hogy keressük ezt a személyes kapcsolatot, ezt a, amiben megélem ezt a viszonyt, ez az én urammal, az én pásztorommal. És majd sokat beszélünk erről, hogy a pásztor nélküli juhok, azok gondozatlanok. Azok árvák, azok maguk keresnek maguknak legelőt, meg vizet, meg. És ha van pásztor, akkor ráfigyelek, és ő vezet, és a nevén szólítja a juhait, hát és megvédi a farkasoktól. Azt mondja Pál apostol, nem vagytok a magatokéi, nagy volt a ti váltságotok. Hagyom egy vezessen az ige, beszélgetek-e vele. Hát és itt napi, a napom 1%-a, azt tudják mennyi? Napom 1%-a 15 perc. Tehát a 24 órának az 1%-a az 15 perc. És sokszor az 1%-ot nem adjuk oda az Istennek arra, hogy és ez az, amikor megélem az én pásztoromban való kapcsolatot. Egy-egy sor szeretnénk ebből a Zsoltárból kiemelni, és ahhoz egy-egy kis tanítást adni. Az első, azt mondja, füves legelőkön nyugtat engem. Ez egy olyan nagyon kedves számomra ez, hogy nyugtat. Elveszi félelmeimet. Tele vagyunk, akarjuk vagy sem, be kell valami mindenféle félelemmel. És ez a könyv, ez egy olyan lelkipásztor írja, aki mielőtt pap lett volna előtte, juhpásztor volt, és azt mondja, a bárányok Ha nincs közel hozzájuk a pásztor, félnek mindentől. Egy kis vakontoktól is meg tud rémülni az egész csapat. Tehát ez a nyáj szellem egyébként, amit egy csinál, mindenki csinálja, és teljesen irracionálisan elkezdenek félni, és menekülnek, ha árnyékot látnak. Azt mondja, hogy a pásztor jelenlétében megszűnik a félelmük. Akkor biztonságban vannak. Nagyon különös, hogy az ember is így van, a keresztény életében is. Azt mondja, semmi nem pótolja, hogy a pásztor jelen van, és így állsz. Ha ott van, hogy tudom, ott van mögöttem. József Attila mondja, Isten ott állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Ez a problémánk, hogy nem fordulunk hátra. Pont abban a negyed órában, ott van a hátad mögött. És ha tudom, akkor kitől féljek? Majd én nem félek, ha volna, mitől is nem félek. Ismered az ének? Nem félek, nem félek, ha volna, mitől is nem félek. Nem érdekes? Nem. Hát egy ilyen régi 30 éves egy szabad keresztény valamire. Jó. Abilai Szent Terézt, ugye ezzel fejeztük be, ne zavarjon sem, minden elmények Istenben elveszi félelmünket Isten. Azt mondja Pál, nem a félelem lelkét kaptátok, hanem az erő és a józanság lelkét. Füves legelőkön nyugtat engem. Mitől tudunk félni? Belső viszályoktól. Hatalmi harc a munkahelyen, stressz, versengés. Ki a nagyobb közöttünk? Önérvényesítés, karrierizmus, irigység, féltékenység. Küzdelem a megélhetésért, anyagi biztonságért, túlmunka, hajszoltság. Ebben él a mai világunk. Félelmetes, rohanó tempóban élünk, és mintha lemaradnánk mindig valamiről. Az én szüleim tanyán nőtek fel, és én is ott születtem, és azt mondom, hogy egy századon belül mennyit változott a világ, hogy tudunk aggódni 5-10 perceken, tegnap valaki jött hozzám, és dugóba került Budapesten, és késett negyed órát. Ezt mondom, nem áll meg a világ, hát késti negyed órát. De mintha összedőlt volna a világ, olyan értjük, hogy annyira be vagyunk szabályozva, és félünk attól is, amitől nem kellene félni. Hát miért félünk attól? Hát ez van. Azt mondja, az Isten félelem megelégedettséget eredményez. Nincs gondom, van gondviselőm. Volt itt egy papa Leonti atyának is, mert mindig ez volt a szlogánja neki. Nincs gondom, van gondviselőm. Olyan kedves ez nekem ez a mondat, hogy ha van gondviselőm, ha van pásztorom, aki füves legelőkön nyugtat engem, akkor odaadom neki. Most dugóba kerültem, akkor is dicsértessék. Éppen akkor vált a pirosra a sorompó, amikor megyek. Dicsőség neked, Uram, akkor most ez az akaratod. Mert hogy mind a kismacska mindig talpra esik. Hát, hogy nincs semmi Isten tudta ki, Istennek a tudtán kívül. Ez maga, ha a mesterre nézek, nem figyelem, hogy a körülöttem lévők hogyan boldogulnak, ez maga a békesség. Ha a mester arcát nézem, ez maga a békesség, ahogyan rám kacsint, olyan csodálatos a Jézus Krisztus, akivel lehet ebbe ezt a szemkontaktust járni. Ugye Izaiásnál olvassuk 43-ban, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak enyém vagy, ha tengeren kelsz át, veled leszek, ha folyókon nem borítalak el. Miért mondjuk? Mert hogy ez a 23. Zsoltárnak ez a sora, ezt mondja, ha van pásztorod, minden nap kapcsolatot teremtek vele, akkor ő az ő jelenlétében nem félek. Akkor megélem ezt, hogy nincs gondom. Megélem azt, hogy átkelhetek tengerken. Épp valakivel beszélgettem itt most a magánbeszélgetésekben, hogy a három ifjú a tüzes kemencében nem égett meg. Miért nem égett meg? Mert hogy valahol az Istennek van hatalma megvédeni bennünket ezekben a helyzetekben is. Úgy mondjuk, hogy szkafandert ad ránk. Ez nagy titok, hogy hogyan öltjük fel ezt a szkafandert. Hogy ebben a világban ne legyünk világiasak, hanem maradjunk az Isten gyermekei. meg a harmadik, azt mondja, a félelem a kudarctól, csalódástól. Tudunk igen félni a holnaptól. Van egy kedves kis olasz képeslap, amit lefordítottam, így szól, ez van ráírva, a félelem kopogott az ajtón, a hit válaszolt. Ki az? És kívül már nem volt senki. Fordítsuk le. Tehát amikor valami kopog, valamitől szorong az, hogy hű, és valamit fölnagyítunk, ugye? Volt már ilyen? Ha őszintén vagyunk, akkor volt. A hit válaszol. Egyszer még gyerek voltam, valami ilyen rossz gyerekek akartak jönni hozzánk, hogy megverjenek engem. És szerencsére otthon volt apukám, és jöttek, kopogtak, hogy na a gyerek, Tibi, mondom, gyertek, csak nyugodtan. Ha a hit válaszol, ha otthon van apukád, érted? Otthon van-e? Tudod-e? A hátam mögött van, amikor van pásztorom, füves legelőkön nyugtat engem különben. Nem tudom, mennyire. Ne, egyszerűen gondolom, hogy szépen eljátszottunk, hogy valami. Azt mondja Jakab apostol, hitetek megpróbáltatása álhatatosságot eredményez. Isten néha megengedi, hogy azért a próbára tegye az embert. Nem úgy van, hogy a kis olcsó békességet, tehát az olcsó kegyelemnek nevezzük ezt, amit úgy nincs ára. Ennek van ára annak, ami, hogy Péter apostol mondja, ne lepődjetek meg, hogy tüzes kohókon kell átkelnetek. Ki égetik belőletek a salakot, és az nem megy fájdalom nélkül. Isten keze az fájdalmasan érinti az embert. De hát így formál meg bennünket. És azt mondjuk, hogy Isten a terméshozót megtisztítja, hogy még többet teremjen. Megmetszi a szőlőt. És nem szeretjük, amikor metszenek bennünket. Az fáj. Különben bogyókat terem a fa, ha nincs megmetszve. Ha az Isten nem metsz bennünket meg, akkor igenis kicsi-kis dolgokat fogunk teremni. A következő gondolat az, hogy a csendes vizekhez terelget engem. És most egy picit erről a vízről fogunk beszélni, ami nélkül nem élhet élőlény, csendes vizek. Milyen vizek ezek? Azt mondja, minden élőlénynek szüksége van a vízre. Hát és persze itt a pásztorból indulunk ki, azt mondja, a juh 70%-ban folyadékból áll. A víz biztosítja az anyagcserét. Ha nincs víz, kiszárad. A pásztoron múlik, hogy megtalálja az itató helyet. Ha nem, akkor ő magának keres majd pocsolyát. Azt mondja, az emberi léleknek ugyanígy megvan a maga igénye az élő víz a Szentlélek befogadására. Nélküle kiszárad, kiég. Ha nem találjuk meg az élő vizet, akkor pocsolyából fogunk inni mi is, másféle értelemben. Mikor a nyáj szomjazik, nyugtalan lesz, elindul vizet keresni. Ha nincs, aki tiszta forráshoz vezesse, maga keres. A talaj mélyedéseiben állott vizet, pocsolyát talál, tele élősdiekkel, amik betegséget okoznak. Ez a nagy kérdés, hogy szellem értelemben ugyanígy van, hogy mi miből iszunk. Megnézzük, hogy minden steril legyen a konyhánkban, és nem nézzük meg a televízióban, mit néz a gyerekünk, vagy a számítógépen, vagy mit olvas. Szellemileg annyi romlott dolog árad ránk, és ezért kell élő vizet, hogy legyen mindig otthon, meg legyen a szívünkben, hogy abból adjunk. Inni azt jelenti, hogy befogadni, elfogadni, hinni a szellem értelemben. Azt mondja Jézus, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz, annak a szívében élő vízforrásai fakadnak. Ugye ezt pont a szamari asszonynak mondja, hogy élő víz. Azt mondja Szent Ágoston, magadnak teremtettél, Uram, nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Szomjas a szívünk. És amikor szomjas, akkor keres. Mindenfelé keres. Azt mondja, talán arra szomjazunk, hogy elfogadjanak, hogy meglegyen a helyünk a társadalomban, hogy megvalósítsuk terveinket, jogos törekvések ezek, amelyek azonban önzéssel fertőzött forráshoz, önös érdekeinbe zárkózáshoz, a gyengékkel szembeni visszaéléshez vezethetnek. Merítsünk tehát a tiszta forrásból, az evangéliumból, és szabaduljunk meg a szeméttől, amely elzárja ezt a forrást. Hagyjuk, hogy magunk is nagylelkű, befogadó és ingyenes szeretet forrásaival alakulhassunk a többiek számára. Az a csoda, amikor én élő vízből, hát az Isten igéjéből, a Szentlélekből táplálkozok, akkor én magam ennek túlcsordul bennem. Amikor megtértem, én 21-22 éves voltam, és soha nem felejtem, a Nyíregyházán voltam még egy ilyen főiskolás diák, egy ilyen, hát egy ilyen szentlelkes közösségbe kerültem, és egyszer csak fölfakadt bennem ez az élő víz forrása, és imádkoztam, és nem bírtam abba hagyni ezt a dicsőítést, és jött, és hát örökké vágytam, hogy Szentírást olvassak, örökké, hát egyfajta belső öröm. Szerintem átmentetek ilyenen, azért vagytok itt, hogy aki hisz, annak a szívében élő vízforrásai fakadnak. Ott van ez a forrás, amit meg kell tisztítanunk, hogy ebből ígyunk, ebből a kapcsolatból. Különben másból fogunk inni. És ez a szabadságunk, hogy ihatunk másból is. Azt mondja, Isten keresésünk az Isten utáni csillapíthatatlan szomjúságon alapul. Sok mindennel lehet oltani ezt mással is. Szórakozással, ezotériával, hamis válaszokat adhatnak. Egy időre kielégíteni bennünket. Katolikus egyház nagy problémája, hogy ad-e élő vizet. És pontosan, amikor így kritizálják a kisegyházakat, vagy a szektákat, azt kell mondanunk, hogy azért vannak, mert nálunk nem találták meg az élő vizet. Forrásból inni, Krisztussal lenni. És azt hiszük, hogy alapvetően az egyház szentségei táplálnak bennünket. Azért adta a Jóisten. Persze sokszor intézményesültek, és nagyon-nagyon veszélyes, amikor valami megszokássá válik, vagy külső formák. De azt mondjuk, hogy nem csak víz van, hanem harmat is van. Nem csak a hivatalos szentségek vannak, ahol én találkozhatok Istennel, hanem van a segítő kegyelem, amikor korán reggel fölkerek és imádkozok, igét olvasok, elmékerek. Krisztus életűből merítek erőt. Ez mind harmat. Olyan jó, amikor hát a növényeinket nem az eső öntözi legtöbb részt, hanem a harmat. Ami lelkünk világos, hogy van, aki naponta tud esetleg áldozni, de nagyobb részt nem tudunk naponta áldozni. De igét minden nap olvashatok. Vagy éppen ezt a napi imámat, hogy azt, hogy korán reggel írja ez a könyv, akkor több a harmat, akkor még frissebb vagy. Este 8 után az ember olyan, mint a mosogatóról, hogy nem? Mondjuk, és azt se tudjuk, hol jár az eszünk, őszintén szól, nem? Tehát az imádságban azért jó korán reggel, friss harmatos lesz a lelkünk. És amikor nincs harmat, akkor pótlékokon fogunk élni. Milyen pótlékok vannak? Azért ismeretek, tudomány, információ, hírek, nézed, mi az új hír, érzelmek, kényeztetések, kultúra, zene, minél több élmény, kábítószer, alkohol, diszkó, a fiatalságunk félelmetes kihívásoknak van kitéve ebben. Élményeket, mindennél többet. Egyszer egy gyerekekkel kirándultunk, és mondom, mi hiányzik nektek? Azt mondja, hogy harmadikos kisgyerek. Adrenalin! Ezt megesküszöm. Adrenalin. 10 éves gyerek, vagy 9 éves mondja. Tehát az a fajta izgalmi állapot, ez a kalandparkok meg, amik, ahol félelem, a horrorfilmek, mi borzasztó. De nem tagadhatjuk le, nem lehetünk struccok, hát ez a világ van, amiben nekünk, hát és ha van élő víz, akkor nem hiányzik az adrenalin. Akkor Isten oltotta a szomjadat, különben nem oltja. Lázas tevékenység, aktivizmus, kalandok, utazás, sport, tehát ez megint az adrenalin, hogy ahol pótlékokat keresünk és találunk. Hát és aztán egy nagy kérdés, hogy mi magunk források vagyunk-e, vagy ciszternák. Azt mondja Jeremiás, elhagytak engem az élővizek forrását, csak kutakat, ciszternákat ásnak maguknak. Ebben nincs élővíz, megposad. A vallás nagy problémája, tud-e élővizet adni, vagy csak ciszternákból. Szokásokat, elvárásokat, szabályokat adunk. Ezekből az emberek nem lesznek igazán boldogok.
De azért mégiscsak egy hosszasabb lelki életben, amelyik mindig ugyanúgy megyünk be, előfordul az, hogy az embernek ilyen uralmasra, hogy mondjuk, és akkor mi van?
Persze. Nem lehet örökké hatalmas lángon égni, vagy mindig ebben a... Ez a szentlélek bugyogása, amit meséltem. Sajnos, hogy nem tart örökké, az ember sivatagban vándorol, ha arra gondol. Van a sivatag, kút nélkül. Ez a hűségünk, amikor akkor is megyek oázistól oázisig. Élünk abban az időben, és amikor... Ez a ciszterna azért hoztam ide, mert hogy nem lehet fölcserélni. Szükség van, persze, vizet összegyűjtjük és abból öntözzük a növényeket, de ha csak hagyományaink vannak, és de nem, ha egy tóba nem megy bele élő víz, megposad. Érték? Tehát az mindig mozogni kell a tóban is a víznek. Kicsibe is, nagyba is. Hogy a saját lelki életünkben, ha nincsenek impulzusok, ha nem táplálkozok, meg őrizgetek valamit, az csak fogyni fog. Valakivel beszéltünk, szintén magánbeszélgetés. Keresztény életben nincsen síkság. Vagy emelkedő van, vagy lejtő. Ez a probléma. Hogyha nem emelkedek, akkor lejtő vagyok. Hát és ez nem könnyű, bevalljuk őszintén. És hát most, mivel ez a könyv alapján készült ez az előadás, azt mondja, hogy a bárány tud csökönyös lenni. És ez a, aki írja, azt mondja, hogy mi emberek is tudunk ilyen csökönyösök lenni. Találkoztál az igazsággal, a pásztor megmutatta, hogy hol van a jó forrás, és mégis. Azt mondja, hogy vannak emberek, akik válvonogatva mondogatják, miért ne tegyem, nem látom, hogy káromra lenne. Nem hiszik el, hogy a következmény majd később jön. Sokszor hosszabb idő telik el, vagy nem el, még engedetlenségünk visszaüt. Elkeserednek, miért történt ez velem, miért engedte meg az Isten. Megeszek egy gombát, majd hónap után kiderül, hogy nem volt jó. Hát érdemes megvizsgáltatni, hogy mit ettem, hogy miből ittam. Van egy barátom, egyszer Erdélyben ivott valami forrásvízből, mondtam, hogy minden forrás, 3 évig bélféreg volt bennem. Egy ilyen szerzetes retteje. Hát van, amivel nem lehet játszani, tehát, hogy és a lelki életünkben is bekapunk vírusokat, a lelki, bocsánat, érted, vannak nyomorúságok, ahol észre se vesszük, hogy össze van keverve az igaz a hamissal, tehát nem szabad akármit megenni. Engedelmeskedjünk a Szentléleknek, ő legyen ura az életünknek, ő békét ad. Vagyis, ez a pásztor vezet bennünket arra, hogy élő vízből táplálkozzunk. És hát ez egy kicsit olyan kép ennek a örömnek a kifejezése, amikor ezek a... Pingvinek, ugye? Igen, táncolnak. Tehát, hogy amikor Istenben vagyunk, akkor így vagyunk. Ez most egy ilyen... pici kis megálló, éppen abban az értelemben, hogy én értelmezést tettem ide, hogy ki az életem ura, ki az én pásztorom. Jézus Krisztus csak akkor ura az életemnek, ha megengedem neki, hogy úr legyen. Sokan beengedik Jézust a házukba, mint vendéget. Felajánlják neki a vendégszobát, talán még a szép szobát is. De elzárva marad a lomos szoba, a szennyessel, a raktár, a pince, ahova mindenféle dolgot behordtak. Hát ez a gyakorlatunk, ugye, hogy Jézussal is így vagyunk, hogy beengedjük, de oda pont az istállóba nem akarod beengedni. Itt egy előtt, amit sárban. Az első előadás erről szólt. Igen, és ő ott születik meg pontosan, hogy azt meggyógyítsam. Vagy beengedjük Jézust az autónkba, mint utast a hátsó ülésre, vagy az anyós ülésben, de ne szóljon bele a vezetésben. Ha eltévedtünk, ha defektet kaptunk, ha balesetet szenvedtünk, akkor megengedjük neki, hogy segítsen. Akkor kapkodol. Igen. Igen, tegnap valakivel beszélgettem, mert esküdni fog most a hétvégén, és mondom, szoktál imádkozni? És mondja, mindig, amikor nagy bajban vagyok. Hát mondom, az nagyon értékes. Ez mondom, hogy általában ez nem egy nagy erény, hogy amikor nagy bajban vagyunk, akkor...
Igen, de az automata, bedobjuk most.
Igen, de ki az életed, uram? Hogy a hétköznapjaimban ott van-e? Ki a ház? De Jézus a tulajdonos a házunknak, az autónknak. Jézusnak joga van hozzá, hogy kezébe vegye a kormányt. Ő meg tudja tisztítani a lakásomat, a pincébe hordott szemeteimet. Ő ismeri az utat, a kanyarokat, a veszélyeket. Ő felajánlja, hogy vezet. Hát ez kezdődik, amikor átadom neki a kulcsokat, a lakásom kulcsait, az autóm kulcsait. Légy életem, Uram, ez egy szent imádság. De mi függetlenek akarunk lenni, az én autóm, az én házam, az én életem, én vagyok az Úr. És Jézus nem kényszerít. Vár, nem töri ránk az ajtót, azt mondja, nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg én velem. Egyébként ennek a fiatalembernek, aki házasodni fog, és ezt az igét mondtam. Most Isten mondom, még kívül van a te házadon. Ott van az ajtóban, és kopog. Engedd be. Hogy ne csak látszat, ő legyen az esküvőd. Ilyen szép valami. Meglepődött a fiú. Igen, ritkán az Isten... Lehet, hogy sose hallott ilyet, persze. De ki kell egyszer valami, hogy igen, Isten szeliden kopog, de a kilincs nálad van. Mi, a mi szabadságunk, hogy a közösségben leszünk-e vele, vagy nem. Azt mondja, más uraim is vannak. Mindenféle háztulajdonosok, főnökök, akik sokszor becsapnak, hajszolnak a munkahelyemen, rabszolgává tesz a maximalizmus, a perfekcionizmus, a háztartás, takarítás, kert, autó, sok mindennek szolgálunk. Nagyon veszélyes dolog egyébként, amikor pont a szorongás a perfekcionizmusból fakad, hogy nem vagyok elég jó, nem fognak szeretni, ha nem vagyok tökéletes. Uram, lehet az evés, ivás, a szexualitás, uralkodhat rajtam a tévé, a számítógép, az alkohol, a játék, a gyógyszer, uralkodhat rajtam az indulat, az előítélet, a lustaság, a gőg, az irigység. Erre ezek kormányozzák az életem autóját, uralkodnak rajtam. Karrierizmus, hogy legyek valaki sikeres. Ki az életed, Uram? Ha Isten, akkor ő csendes vizekhez vezet, füves legelőkön nyugtat. És mennyire, mindig vissza kell térnünk, hogy ha van pásztorom, akkor nem hagyom magam hajszolni. Szent Pál írja a római levélben, azt se tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. Készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes, hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Így ezt a törvényt látom, bár a jót szeretném tenni, rosszra vagyok kész. Én nyomorult, kivált meg engem a halálra szánt testől. Hála Istennek, Urunk Jézus Krisztus az, aki megszabadít. Ez a római levélnek egyik központi üzenete, hogy megéljük a belső ember meghasonlottsága, hogy látom, hogy jót helyestem, mégis a rosszat teszem. Az a Pál írja neki, aki már megtért, azt mondja, a szabadulás abból fakad, ha elfogadjuk őt életünk urának. Ha a fiú szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. És minden nap újra kezdem, minden reggel. Azt mondom, igen, itt van Uram a kulcs. Lehet, hogy tegnap nem sikerült, ma akarom. Én azt gondolom, legalábbis én a saját hitem alapján mondom ezt nektek. Jelenlétéből iszom, eukarisztiából, Szent Jónásból táplálkozom. És megadja, hogy görcsök nélkül éljünk. Nehézségek továbbra is lesznek, de az ő kezében biztonságban van minden. Ő mindenből jót fakaszt. az Isten szeretőknek minden olyan válik. Megtanulunk görcsök nélkül élni, felszabadultan, így semmilyen nehézség nem győzhet le. A hitünk ezt mondja, ha pásztor ott van, ő segít. Jézus karjában elrejtettek lehetünk. Nála védelmet találunk. Szóval életünk el van rejtve Istenben. Elrejtett. Amikor megélem, hogy elrejtett vagyok, akkor védelemben vagyok. Ez a kisgyerekek mindig kunyhót építenek, hogy elrejtőzzenek. Nagyoknak is kéne elrejtőzni az Isten szívében. Megtalálni. A következő Zsoltár sor azt mondja, a lelkemet megvidámítja. Hát miért kell megvidámítani? Hát azért, mert hogy szomorú volt. Még egy 10 percet kérek, jó, csak akkor nem tudom, hova tettem a... Azt mondja, lehet, hogy az Isten gyermeke is lehet szomorú. Maga Dávid, a Zsoltár szerzője, akit annyira szeretett az Isten, megtapasztalta, mit jelent szomorúnak lenni, elcsüggetnek lenni. Átélt sok súlyos csapát, kudarcot, ki volt téve sok kísértésnek. Ismerős volt számára a lélek keserűsége, és sokszor érezte magát erőtlennek, tehetetlennek. És ő írja, ezt Dávid írja ezt a Zsoltárt, hogy megvidámítja a lelket. Azt gondoljuk, amennyiben Isten gyermeke elbukik, és csődbe, szellemileg zsákutcákba jut, és tehetetlenül vergődik, Isten megutálja és elfordul tőle. Ez egyszerűen nem igaz. Isten lényének egyik legmegrendítőbb föltárulását látjuk abban, hogy magát Krisztusban jó pásztornak jelenti ki. Ő, ami pásztorunk, ugyanúgy érez, ugyanúgy részvétel és aggodalommal van az elbukott, levert ember iránt. Tehát ez az előző önáltásunk ugye ezt igazolta pont, hogy leginkább a megsebzett állapotában keresi az Jézus Krisztus az embert. A tékozló fiú az, aki a közel kerül majd az atyához, nem a nagyobbik. Meggyógyította Pétert annak bukása a háromszoros tagadása után. Nem számít, hol vagy hogyan buktam el. Ő jön, nyugodtan, szeliden, megnyugtatóan, hogy segítsen. Többnyire akkor bukunk el, amikor a legbiztosabbak vagyunk önmagunkban. Amikor úgy véljük, hitünk a legerősebb, akkor jut egyszeribe csődbe az életünk. Szent Pál írja, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, el ne essék. Ugye az, hogy a lelkemet megvidámítja. Vagyis, hogy igenis, tudunk hasra esni mindenki. És néha az Isten így alázatra nevel bennünket, amikor vele csúszunk valamiben. Egyesek, ha sikerük van, az üzleti életben vagy a pályafutásban beérkezettnek érzik magukat. A jólét magabiztossággal tölti el őket, és ez veszedelmes. Többnyire akkor bukunk el, amikor leginkább magabiztosak vagyunk. Ugye pont ez a gőg költözik beled, és hogy Isten valami diétára fog bennünket, oly módon fegyelmez, ami bizony nincs ínünkre. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, Isten megfenyíti azokat, akiket szeret. Ezt eleinte keservesnek érezzük. De utóbb nyugalom és belső békesség gyümölcsével fizet, és megszabadít tehetetlen levertségünkből. Hát, ugye pont az Avilai Teréz megéli ezt a párbeszédet, és mondja Isten neki, hogy én a barátaimat fenyítem. Az, hogy azért van ilyen kevés barátod. Hát, igen, az Isten tehát, hogy diétára fog bennünket. De egy diéta azért jó tud lenni, mert utána jobb az étvágyad. Az igazság ösvényén vezet, még ezt elmondjuk, jó? Mert ez egy nagyon, nagyon szép, hogy terelget bennünket, és van botja neki, amivel terelget. Szeretjük a saját szeszélyeinket követni, a magunk útját járni. Izaiásnál olvasjuk, mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, ki az ő útjára tért. Hát ez az alapállapotunk, hogy mint az elveszett bárány, keresjük a magunk életének, hogy hogyan valósítom meg magamat. És akkor a magam útját járja. És azt mondja, ha van pásztorod, akkor az igazsághoz visszavezet téged. Mindezt ráadásul újra meg újra megtesszük, amíg kárunkra is van, vagyis hogy amikor a magunk kis csapásain megyünk. Van valami félelmetes az embernek ebben a szándékos önpusztító törekvésében. Elválaszthatatlanul össze van fonódva ez a személyes büszkeséggel, önállítással, amikor a magam útján járok, és nem az Isten útján. Makacsul ragaszkodunk szokásainkhoz, még ha látjuk is mások életén a romboló hatását. A maga útjára térni azt jelenti, azt cselekszem, amit akarok. Azt mondja, hogy mindenki a maga útjára tér. És ebből hoz vissza bennünket a Jézus, amikor megtalál az elveszett bárányt, hogy ne legyen elveszett. Azt mondja, a példabeszédek könyvében olvassuk. Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége halálba menő út. Mégis ezen járunk. Na, a jó pásztor szeliden hozzánk jön, és azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővelkedjenek. Van Jézusnak a panaszai, nem tudom, ismerjük-e, van egy ilyen írás. Szóval, út vagyok, és nem jártok rajta. Én vagyok az élet, és nem tudom idézni, csak
nem éltek.
És nem éltek. Én vagyok az igazság, és nem kerestek. De hogy ez a magam útjára térni, hogy nem az ő útján járok, hanem én kísérletezek folyton. Azért jöttem, hogy életük legyen, bőségben legyen, elmerem-e hinni, hogy ő ad nekem tiszta vizet. Mi zarándoklatunk fel a Spinyéri kápolnához itt. Nem óhajtjuk, hogy az igazság ösvényein vezessen. Valahogyan ez nincs a ínyünkre, csökönyösen a magunk útját szeretünk járni. Hát ez az embernek a különutas magatartása. Mai világunk tele van ilyen emberekkel, feldúlt otthonok, összetört szívek, tönkrement életek, torz személyiségek emlékeztetnek, figyelmeztetnek mindenfelé. Hova jut az ember a maga útján járva? Beteg társadalom küszködik, kiuzsorázott földön. Hát azt kell mondanunk, amikor tönkremennek a házasságaink, amikor fiatalon kiégnek az emberek. Miért? Hát valahol nem mertünk hinni, hogy a pásztor vezet bennünket az igazságösvényén. Krisztus a jó pásztor még mindig itt van és hívogat. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, minden nap kövessen engem. Sok az olyan akaratos, téveigő, közönös, öntelt keresztény, aki valójában nem számítható Krisztus követőjük közé. Nagyon sokszor nem veszük fel őket. Használjuk a keresztény nevet, és nem vagyunk azok. Ha vele járunk, ez számára a legkedvesebb, és ezzel szolgálhatjuk leginkább azokat, akikkel együtt élünk. Amikor Jézussal járok, akkor ez Istennek kedves, és mindig visszatérhetek hozzá, hogy vezess, mit tennél az én helyemben. Amikor Jézussal járunk, akkor nem önmagunkat szeretjük immár, hanem legjobban a Krisztust, és felebarátainkat jobban, mint magunkat. A szeretet önzetlenség, önmagunk feláldozása, ellentétben az önzéssel. Egy kicsit most összefoglaljuk itt néhány pontban az, hogy mit jelent az igazság ösvényein járni. Szóval nem önmagunkat keresed és szereted. Második. Nem vagyok többé egy a tömegből, hanem kész vagyok engedni Istennek, aki engem elkülönít a többiektől. Nem sodródom örökké. Nagy baj, amikor bele sodródunk és nevetünk a csúnya vicceken, meg mindent csinálunk. Krisztus kijelentette, hogy csak kevesen fogadják el őt és az ő útját. Amennyiben valaki mégis az övéinek vallja magát, az kiteszi magát a társadalom bírálatának, gúnyolódásának. A legtöbben ezt nem akarják. Ő az ellenmondás jelen. Amikor Krisztus követője vagyok, akkor enyém lesz a hetedik vagy a nyolcadik boldogság. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Nem kis pálya, hogy fölvállaljam a nyolcadik boldogságot. Harmadik. A jogaimhoz való ragaszkodás helyett hajlandó vagyok másokért lemondani arról, ami jogosan megillet. Ha Krisztusé vagyok, akkor nem minden áron. Az énünktől való megszabadulás óriási jelentőségű, ez az alázat. Az ember megszabadul a büszkeség minden sallangjától, az ilyen embert nem lehet megsérteni, aki nincs eltelve önmaga fontosságával. De jó, Azt mondja egy írás. Olyan emberekkel válunk, akiknek már nem lehet adni semmit, és akitől nem lehet elvenni semmit, mert egyetlen kincsük a Krisztus. Akitől nem lehet elvenni semmit. Nem lehet megsérteni. Negyedik a szolgálat. Nem hagytok többé főnököt játszani, hanem kész vagyok mindig az alacsonyabb helyet elfoglalni. Minden napjaimból eltűnik a szüntelen lázadozás és feszültség. Az alázatos lélek egyik fő ismertetője az, hogy nem hajszolja az érvényesülést. Amikor Krisztusi vagyok, akkor tudok az utolsó helyet elfoglalni. Ahelyett, hogy szüntelen elégedetlenkednénk az életemmel, és mindig azt kérdezném, miért van így vagy úgy, az élet minden dolgát fogadjam hálásan. Nem bűnbakot keresünk az embertársaink között, akire ráfoghatjuk szerencsétlenségünk okát. Legtöbbször ezt tesszük. Ez azért van, mert hogy az mit tett. Ahelyett, hogy minden áron ragaszkodnék akaratom véghezviteléhez, megtanulok engedelmesen alkalmazkodni Isten akaratához. Ugye ezzel kezdtük az első előadást, hogy mit akarsz tőlem, Uram? Nem magam választom többi utamat, hanem kész vagyok Krisztus útján járni, tenni az ő, amit ő kíván tőlem. Ez pedig nem más, mint őszinte egyszerű engedelmesség. Tudok-e engedelmes lenni a családban, a munkahelyen, az egyházban? Isten azt akarja, hogy vele együtt haladjunk, vele járjunk, nem csak mi érettünk, hanem másokért is, valamint az ő dicsőségére. Hát azt gondolom, ez a nagy titok, az alázat, az engedelmesség. Hát és pont itt van a pápa, ugye, aki hát sokszor bosszantó a maga dolgaival, de higgyük el, hogy Isten emberem. Akkor innen folytatjuk majd legközelebb, hogy tanítványnak lenni. Jó, hány óra van? Jó, akkor most 10 perc
között,
jó.
Nem félek
ének. Jó, jó, meg lehet, jó. Mert.
Az én. Jó? Nem tudom. De nem
és nem félek, de nem tudom a hangnemet. Megvan a 14 állomás, de belül a templomban nincs.
Igen, igen.
Jó, tehát akkor 10 perc szünet után egyvallosság rózsa füzére, és akkor utána pedig akkor a másik oldalon fogjuk a keresztény.
Van még aki akar gyónni? Vagy igen. Jó, mert akkor az, még az irgalmasság rózsa
füzére. Az
alatt. Az, igen, jó.
Azért kérdem
jó,
meg
jó,
őt,
jó. Jó.
Szabad kérdem. Persze, de szerintem már nyitva van, jó?
Mi?
Az alatt kérdem.
Jó.
Jó. Lehet, hogy még nincs, még nincs pont 3. Jó.
Köszönöm.